Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 118. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük meg. A 118. Zsoltárunk első versét énekeljük, amely így kezdődik. Adjatok hálákat az Úrnak. Adjatok hálákat az Úrnak, mert nagy az ő kegyessége, és nagy volt a szent irgalmának, megmarad most és örökre. Izrael bátorsággal mondjad, hogy megáll kegyelmessége. Irgalmas voltál róla, azt valljad, hogy megmarad mindörökre. Helyünket elfoglalva e megkezdett Zsoltárunkat, a 118. Zsoltárt énekeljük a második és harmadik versével. A második vers így kezdődik, mondjad bízvást Áronnak háza. Mondjad bízvást Áronnak háza, hogy az Úrnak ő jó kedve, és megmarad irgalmassága, most és örökkön örökre. Isten félők, mondjátok mostan, hogy az Úrnak kegyessége, megmarad ő teljes voltában, ettől fogva mindörökre. Az Úrhoz én nagy ínségemben, könyörögvén felkiállték, és meghallgat a kérésemben, tőle segedelmet nyerik. Az Úristen vagyon én vélem, és tőle másúvá nem tér. Hát kitől kelljen nékem félnem, mit árthat nékem az ember? Gyertek testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, együttlétünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, akié minden dicsőség menjen és égen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a 37. Úrnapjához tartozó kérdés feleleteit, amelyek a 10 parancsolattal kapcsolatosak, és az esküvésről szólnak. Esküdhetik-e valaki keresztjén módon is az Isten nevére? Igenis, ha ez alattvalóitól a világi felsőbbség, vagy valamilyen szükség követeli, hogy így tartsuk fent és biztosítsuk hitelünket és igazságunkat Isten dicsőségére és fele barátaink javára. Az ilyen esküvés ugyanis Isten ígéjén alapszik, és ezért az Istennek szentjei mind az Ó, mind az Új Szövetségben helyesen gyakorolták is. Szabad-e a szentekre, vagy más teremtményekre esküdni? Nem szabad, mert az igazi esküvés nem egyéb, mint Istennek segítségül hívása, hogy ő, mint a szíveknek egyedüli vizsgálója, tegyen tanúságot az igazság mellett, és büntesse meg azt, aki hamisan esküszik. Ez a tisztelet pedig nem illet meg egyetlen teremtményt sem. Isten igéje a mostani órában a Bírák könyvének 6. fejezetéből szól hozzánk. A Bírák könyvének 6. fejezetéből az 1., valamint a 11. verstől kezdődő szakaszból. Ezeket találjuk itt megírva. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr, ezért az Úr Midján kezébe adta őket 7 esztendőre. Azután eljött az Úr angyala, és leült Ofrában a cserfa alatt, amely az Abiézer nemzetségéhez tartozó Jóásé volt. A fia Gedeon éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse Midján elől. Az Úr angyala megjelent előtte, és így szólt hozzá. Az Úr veled van, erős vitéz. Gedeon azonban ezt mondta neki. Kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ér bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszélnek nekünk, hogy hogyan hozott ki bennünket az Úr Egyiptomból? Most meg eltaszított bennünket az Úr, és Midján kezébe adott. Az Úr ekkor odafordult hozzá, és azt mondta. Menj, és a te erőddel szabadíts meg Izraelt Midján markából. Én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki. Kérlek, Uram, hogyan szabadítsam meg Izraelt? Hiszen az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én a legkisebb vagyok atyám házában. Az Úr így válaszolt neki. Majd én veled leszek, és úgy megvered Midjánt, mintha egy ember volna. Erre ő így szólt hozzá. Ha elnyertem jó indulatodat, add nekem valami jelét annak, hogy valóban te beszélsz velem. Ne távozz el innen, míg vissza nem jövök hozzád, és ki nem hozom ajándékomat, hogy eléd tegyem. Az ezt mondta, itt fogok ülni, amíg vissza nem térsz. Ekkor Gedeon elment, és elkészített egy kecskegidát, meg egy véka lisztből kovásztalan kenyeret. A húst egy kosárba tette, a húslevét meg egy fazékba, azután kivitte hozzá a cserfa alá, és oda tette eléje. Az Isten angyala ezt mondta neki. Vedd a húst és a kovásztalan kenyereket, tedd le erre a sziklára, és öntsd rá a levét. És úgy cselekedett. Ekkor az Úr angyala kinyújtotta a kezében levő botot, és a végével megérintette a húst meg a kovásztalan kenyeret. Erre a sziklából tűz csapott ki, és megemésztette a húst meg a kovásztalan kenyereket. Az Úr angyala pedig eltűnt a szeme elől. Amikor Gedeon látta, hogy az Úr angyala volt az, ezt mondta. Jaj nekem, Uram, ó Uram! Mert az Úr angyalát láttam színről színre. Az Úr azonban ezt mondta neki, békesség neked, ne félj, nem halsz meg. Ezért Gedeon oltárt épített ott az Úrnak, és így nevezte el, az Úr a békesség. Még ma is ott van ez Ofrában, Abiézer nemzetségének a földjén. Isten áldja meg mindazokat, akik nyitott szívvel hallgatják az ő igéjét, és adja meg nekünk, hogy megérthessük hozzánk való üzenetét ebben az órában. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, imádkozzunk. Megszámlálhatatlan és fölbecsülhetetlen a te jóságod felénk, mennyei édesatyánk, és ezért szeretnénk téged dicsőíteni, magasztalni és áldani. Föl sem tudjuk fogni, mennyi mindennel jársz közben a mi életünkért. Nem csak a mi hétköznapjainkért, amelyeket itt megélünk ebben a világban, hanem azért is, hogy végbe menjen életünkön a te csodálatos terved, hogy a kárhozattól, az ítélettől megszabadulva, fiadért, Jézus Krisztusért örök életet nyerjünk. Köszönjük te neked, hogy ebben az órában is ezen munkálkodsz. Köszönjük te neked, hogy amikor szól az ige, akkor a szívünkben a hit plántálódik el. Ezért is fohászkodunk te előtted azért, hogy engedd megértenünk azt, amit te üzensz. Ezért fohászkodunk úgy, hogy légy itt közöttünk, és ne fordulj el a mi közösségünktől. Ne fordulj el tőlünk, a mi személyes életünktől, attól, akik vagyunk, hanem légy kegyelmes és irgalmas hozzánk, noha talán már régóta keresel, régóta szólítgatsz bennünket. Adjad, Urunk, igédet megértenünk, és adjad, hogy a te terved talán ebben a mostani órában célhoz érkezhessen a mi életünkbe. Kérünk, tápláld a mi hitünket, vagy lobbants lágra életünkbe azt, ami ott még hiányzik. Köszönjük, hogy mindezt képes vagy megcselekedni, hiszen mennek és földnek teremtője vagy, dicsőséges Isten, akinek senki sem szabhat határokat. Dicsőítünk azért, hogy amit te elhatározol, azt meg is cselekszed. Légy áldott azért, hogy ilyen reménységgel állhatunk meg a te színed előtt. Hívhatunk téged segítségül, és könyöröghetünk te hozzád. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és az ige hirdetés hallgatására készülve a 171. számú dicséretünket énekeljük. A 171. számú dicséretünk így kezdődik, megáll az Istennek igéje.
Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. A nagy Isten vagyon mi velünk, és szent lelke lakozik bennünk.
Kedves testvérek, Isten igéjét az ő segítségével magyarázom, de annak előtte felolvasom a már olvasott szakaszból a Bírák könyvének 6. fejezetéből, a 6. fejezet 33. versétől kezdődő szakaszból. Midján, Amálek és a keleti törzsek mind egybegyűltek, átkeltek a Jordánon, és tábort ütöttek a Jezreel síkságán. Ekkor az Úr felruházta lelkével Gedeont, az pedig megfújta a kürtöt, és hadba szólította Abiézer nemzetségét. Azután követeket küldött egész Manasséba, és az is hadba vonult vele. Követeket küldött Ásérba, Zebulonba, meg Naftáliba, és azok is felvonultak az ellenséggel szemben. Ekkor Gedeon azt mondta az Istennek, ha az én kezem által akarod megszabadítani Izraelt, ahogyan megígérted, akkor én most kiteszek egy fürt gyapjút a szérüre, és ha csak maga a gyapjú fürt lesz harmatos, az egész föld pedig száraz marad, akkor tudni fogom, hogy az én kezem által szabadítod meg Izraelt, ahogyan megígérted. Úgy is lett. Amikor másnap korán fölkelt, és kinyomkodta a gyapjúfürtöt, harmatot facsart ki belőle, és tele lett egy csésze vele. Gedeon azonban ezt mondta az Istennek. Ne haragudj meg, Reám, ha még egyszer szólok. Hadd tegyek próbát még egyszer a gyapjúfürttel. Most maga a gyapjúfürt maradjon száraz, az egész föld pedig legyen harmatos. És Isten úgy tett azon az éjszakán. Csak a gyapjúfürt maradt száraz, az egész föld pedig harmatos lett. Kedves testvérek, a Bírák könyve a Szentírás ószövetségi részének nem a legismertebb könyve. Van néhány történet és személy, amit általában ismerünk belőle, talán ha megemlítjük Sámson nevét, az mindenkinek beugrik, és azok, akik a Bibliájukat komolyabban is forgatják, bizonyára nem lepődnek meg Gedeon nevének hallatán sem. Az ő történetei közül is talán az egyik legismertebb történet az, amit most az imént felolvastam, az a történet, ahogy Gedeon próbára teszi Istent, vagy így is szoktuk mondani, hogy jelet kér Istentől. Azt gondolom, hogy amikor ezt a könyvet olvasgatjuk, akkor néhány dolgot tudnunk kell ennek a korszaknak a hátteréről, és azok az események, amelyeket olykor rövidebben, máskor hosszabban elénk tár e könyvnek az írója, azáltal válnak érthetővé, ha tudjuk, milyen háttér áll a történetek mögött. Elsősorban, vagy összefoglalóan azt mondhatjuk el, hogy Isten célja ebben az időszakban is kettős volt az ő népével, mint ahogy általában Istennek kettős célja van mindig az ő népével és az ő gyermekeivel. Egyfelől Isten elhívott embereket az ő népének fiai közül, és munkálkodott az ő életükbe. Másfelől Isten azért hívta el ezeket az embereket, hogy általuk és rajtuk keresztül munkálkodjon az egész nép életében, Izrael népének az életében. Ebben az időszakban már jóval a honfoglalás után vagyunk, a törzsek letelepedtek Kánaán földjének különböző pontjain, nem éltek már olyan szoros életközösségben, mint az Egyiptomtól a Kánaán földjéig vezető úton. Isten szabadítókat hozott, hiszen ezekben a szórványokban élő csoportokra sokféle veszély leselkedett. Most is azt olvastuk itt a történetünkben, hogy a midiániták, egy idegen, pogány, agresszív nép újra és újra eljött, általában ősszel, az aratás után, és amit Kánaán földjén az ott élő törzsek vetettek, aztán gondoztak, később learattak, azt szépen begyűjtötték tőlük, és nem maradt a végén Izrael fiainak semmi. Mivel a törzsek elszórtan éltek, kissé távol egymástól, ezért ezeknek a keleti népeknek könnyű dolguk volt aránylag, mert külön-külön csaptak le a különböző kis településekre, városkákra, és vitték, ami kézzel fogható volt. Izrael népe között, a zsidók között nem volt megszervezett védekezés, és ezért nem is tudtak ellenállni. Időnként azonban Isten megszólított embereket, ők voltak azok, akiket ebben az időszakban bíráknak nevezünk, és ezek az emberek a maguk megszólítottsága révén elhatottak az egész népre, azt olvassuk Gedeonnál is, hogy megmozdított több törzset, azoknak a törzseknek a fiait, és együtt vitte őket küzdelembe, csatába. Hozzá tartozik ehhez az időszakhoz az, hogy ebben az időszakban, mivel már nem voltak a törzsek olyan szoros életközösségben, mint a pusztai vándorlás ideje alatt, bizony erősen meggyengült az Isten tisztelet a zsidó nép körében. Mondhatjuk úgy is, hogy egy pogány környezet erősebben hatott a Kánaánban letelepedett zsidóságra, mint ahogy ők képesek lettek volna hatni a környezetükre. Elhagyták az Urat, így olvastuk itt a 6. fejezet 1. versében, azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr, és ezért Isten megengedte, hogy ezek a körülvaló pogány népek sanyargassák az ő népét. És miközben sanyargott a zsidó nép, aközben Isten megszólított időről időre bírákat, beleavatkozott az életükbe, a magánéletükbe, kettős céllal, hogy őket megragadja, elhívja és feladatra állítsa, és azzal a céllal, hogy általuk mozgósítva az egész népet, tulajdonképpen a saját népét, visszaszeretgesse önmagához. Nos, ezek azok a történeti hátterek, amelyeket jól kell ismerni és komolyan kell venni ahhoz, hogy ezt a közeget, ezt az időt, ezeket a történéseket jól megérthessük. Maga Gedeon is egy olyan családból származik, ahol erősebb a pogány istenek tisztelete, mint az élő Istenhez való kötődés. Nem olvastam most föl a történetnek azt a részét, de amikor Isten megszólítja és elhívja Gedeont, az első komoly feladat, amit Gedeonnak véghez kell vinnie, az az, hogy a családi házból ki kell takarítani a pogány bálvány szobrokat, ki kell vágni a fát, és meg kell szüntetni a pogányságot. Ahogy elmondja itt Gedeon az Úr angyalának, én vagyok a legkisebb a családba. A családban már a régi időben is a generális változásokat a családfő hivatott bejelenteni, szorgalmazni és véghez vinni. Nem a legkisebb gyerek. Ez csak a mi korszakunk, ahol a legkisebb határozza meg azt, hogy mi történik a családban, és mindenki, mint a szélkakas, ráfordul a legkisebb gyermeknek az éppen aktuális vágyaira, hisztijére, ha szabad ezt mondanom, és minden arra rendeződik be, hogy jaj, csak az ő lelki világát bántás ne érje. Ez a világ még egy más világ, ott az édesapa az, aki dönt a család dolgaiban, az Isten tisztelet kérdésében, és akkor Gedeon azt a feladatot kapja, hogy te, most szembe kell fordulja az apáddal, és ki kell, hogy írtsad a házatokból a bálvány szobrokat, ez az első lépés, amivel meg kell mutatnod azt, hogy téged az élő Isten, Izrael Istene megszólított. Hogy te találkoztál az Istennel. Azt gondolom, testvérek, hogy Gedeon találkozása az Úrral néhány mondatot még megér. Elsősorban azért, mert ez a találkozás úgy történik, hogy maga az Úr jön el, és Gedeont megszólítja. És ha tetszik, hanem, drága testvérek, ez a motívum, ez a világ kezdetétől fogva a világ végéig így lesz, hogy tudnélik, Isten mindig a kezdeményező, amikor a kapcsolat vele megépülhet. Nem úgy van ez, hogy én akarom az Istent, és amikor akarom, akkor fölveszem a telefont és beszélek az Istennel, hanem úgy van ez, hogy az Isten az, akinek meg kell nyílnia felém és feléd, és ha ő megnyílt feléd és felém, akkor válaszolhatsz. Akkor válaszolhatsz. Nem biztos, hogy Isten mindenki felé úgy nyílik meg, ahogy Gedeonnak ezt az életében megtette, mert úgy olvasjuk, hogy Gedeonnak eljött az életébe az Úr. Eljött oda, találkozott Gedeon vele. Ma nem látjuk a szemeinkkel Istent, ma nem így jön, hanem hisszük és valljuk, hogy ma Isten elsősorban az ígén keresztül jön hozzánk. Az ígé olvasásán, az ige hirdetésén keresztül szól bele az életünkbe. Azt mondja a Biblia, hogy az Istennel való élő kapcsolat, a hit, mert ezt így is nevezi a Szentírás, az hallásból származik. Méghozzá Isten igéjének a hallásából. Tehát nem úgy jutunk hitre, hogy mi nagyon hinni akarunk, és aztán szólunk Istennek, hogy Isten, hát most beléd vetem a hitemet, hanem úgy történik ez, hogy halljuk az igét, a szívünk formálódik, alakul, kialakul bennünk egy ismeret Istenről, az ige hallása által, és ehhez az ismerethez hozzá párosul egy bizalom Isten felé. Csodálatosan fogalmazták ezt meg a hitvallásunk írói a Heidelbergi KT 21. kérdés feleletében, ahol elénk tárják azt, hogy a hit az nem csak egy ismeret, hanem egy szívbéli bizalom is Isten felé. Ez a hit, ez az ismeret és ez a bizalom sehogyan máshogy nem alakulhat ki, csak hogyha Isten jön, és Isten szólít téged és engem. Nagyon egyszerű a dolog, mert nem kell jelenésekre várni, nem kell csodákra várni, hanem hadd mondjam azt, hogy hitünk, meggyőződésünk szerint minden egyes alkalommal most is Isten az, aki szól hozzánk. Ő az, aki kapcsolatba akar lépni veled és velem. Noha látszólag úgy tűnik, hogy mi jöttünk ide, a dolog mégis másként néz ki. Mert lehetünk mi itt együtt, ha Isten nincs itt közöttünk, akkor az egész semmi másról nem szól, csak emberi okoskodásról, meg arról, hogy eltöltünk egy órát itt a padokban. Ha az Isten nem szól, akkor csak egy gyűlés ez, ami itt zajlik. Ha nem igét hirdetünk, akkor a templomban nem szólalhat meg Isten. Nos, Isten az, aki ma is itt van, ő az, aki ma is beszélni akar velünk, és az ő beszédének ma is kettős célja van, bele akar avatkozni a te, az én magánéletembe, és azt is szeretné, hogy az ő ügye rajtad és rajtam keresztül elérkezzen ebben a világban másokhoz. Ez az ő kettős célja ma is. Azért beszél veled, mert tovább akar beszélni általad. Azért keres téged, mert általad akar megkeresni másokat. És ha ezt megértjük, akkor azt is meg kell, hogy értsük, testvérek, hogy Istennek nagyon fontosak vagyunk. És az Istennek, ha úgy tetszik, kivételezettjei vagyunk. Mert ő jön, szól, és alkalmasnak ítél bennünket, úgy, mint egykor Gedeont, arra, hogy beleszóljon az életünkbe, és hogy általunk majd közvetítsen valamit mások felé. Tudom, hogy nagyon sokan vannak, akik azt mondják, az én életem már Istennek se kell. Az, amit én összehalmoztam az évtizedek alatt, arra már az Isten se tud semmi jót mondani. Hadd mondjam azt, minden egyes alkalom, amikor itt vagyunk, arról szól, hogy az Isten alkalmasnak ítél téged személy szerint arra, hogy beavatkozzon az életedbe. Lehet, hogy te már lemondtál magadról, az Isten nem mondott le rólad, és az Isten bele akar nyúlni abba a kulimázba, hadd mondjam így, triviálisan, ami a szívünkbe van. Nem ijed meg tőle, nem retten meg tőle, és nem írja rá ki, hogy lemondtam róla. Azért vagy itt, és azért lehetsz itt, mert az Isten oda akar nyúlni, ahova már úgy gondolod, senki nem nyúlhat be, és ahova nem is érdemes benyúlni. És még többet mondok, Isten még többre akar téged hívni. És ha azok közé tartozunk, akiknek Isten már elkezdhette a rendcsinálást a szívébe és a lelkébe, akkor meg kell azt is értsük, hogy Isten többet akar ennél. Isten azért nyúl bele az életedbe, hogy általad utolérjen másokat is. Mert kettős célja van mindig az ő közeledésének. Nos, ez történt Gedeon életében is. Amikor titokba, ott a pajtába csépelgette a búzáját, hogy hát, ha nem veszik észre a midianiták, akkor egyszer csak eljön az Úr angyala, és beleszól az ő életébe, és azt mondja Gedeonnak, aki először védekezik, hogy én az egyik legkisebb családnak a legkisebb sarja vagyok, az ugye az Úr, ez nem érdekes, ezt hagyjuk, én jöttem hozzád, nyugodj meg, én alkalmasnak látlak valamire, azt mondja Gedeon, menj el, szabadítsd meg a te népedet a midiánitáktól, én küldelek, veled leszek, és te meg fogod verni őket. Hát az Úr nem úgy beszél Gedeonnal, hogy ezt Gedeon ne érthetné egyértelműen. Az Úr nem virágnyelven beszélt Gedeonnal. Elmondta világosan, olvassuk majd otthon végig csak ennek a szakasznak az igéit, amikor ott Isten cselekvést akar kifejezni. El kell menned, Gedeon, ez a parancson. Szabadítanod kell a népedet. Én küldelek el téged. Veled is leszek, és azt is megmondom, hogy meg fogod verni a midiánitákat úgy, mint hogyha egy ember állna veled szembe. Majd később olvasunk a midiánitákról, akik úgy szoktak fölvonulni időnként abban az időszakban, mint egy sáska raj. És már a megjelenésükkel lebénították azokat, akik velük szembe próbáltak menni, vagy akik harcolni akartak volna velük. Azt mondja Gedeonnak Isten, az Úr, hogy úgy fogod legyőzni őket, mintha egy ember állna veled szemben. Nagyon komoly dolog az, amit itt Isten Gedeonnak elmond, és nagyon egyértelmű. Arról szól, amit Gedeonnak tennie kell, és arról is szól, amit Isten maga fog megtenni. Mert Isten úgy cselekszik, hogy az ő cselekvésében Gedeon lesz az eszköz. Nos, ahogyan olvastam, föl is jönnek a midianiták, és Isten újra cselekszik. Azt olvassuk, hogy amikor megjelennek később a midianiták, akkor felruházza lelkével Gedeont. Felruházza az ő lelkével Gedeont. Hát ez egy nagyon komoly dolog, testvérek. Egy nagyon komoly dolog ez a két szó, hogy az Úr felruházta Gedeont a lelkével. Ez azt jelenti, hogy Gedeonnak eszébe kellett jusson mindaz, ami korábban, ott Ofrában történt vele. Eszébe jutott újra az a parancs, amit Istentől kapott, és nem csak eszébe jutott ez a parancs, hanem Gedeon szíve megtelt egy olyan készséggel, látva a midianitáknak a közeledését, hogy meg fogom tenni azt, amit nekem az Úr mondott. Meg fogom tenni azt. Felruházni a lelkével. Ez olyasmit jelent, testvérek, minthogyha egy gépet, egy elektromos gépet, ami árammal működik, áram alá helyezünk. Onnantól kezdve be lehet kapcsolni, és működik. Önmagában is egy gép, mondjuk vegyünk egy porszívót, hát lehet anélkül is tologatni a földön, hogy nincs bedugva a konnektorba, és nincs bekapcsolva, csak nem ér semmit az egész. De amikor bedugjuk a konnektorba, és bekapcsoljuk, onnantól kezdve úgy funkcionál, ahonnan funkcionálnia kell. Az, hogy az Úr felruházta Gedeont a lelkével, az azt jelenti, hogy Gedeon a mennyei erőforrásra rácsatlakozott, és ezt megint Isten teszi. Nem arról van szó, hogy Gedeon kiáll, aztán hókusz-pókuszulott az ég alatt, nem arról van szó, hogy lemegy alfába, vagy meditál, hanem arról van szó, hogy itt Isten az, aki cselekszik, eljön, felruházza a lelkével Gedeont, és ő megfúvatja a kürtöket, és milyen érdekes, jönnek a hazafiak, jönnek a zsidó társak, hogy háborúba szálljanak Gedeon mellett. Talán érzékeljük, hogy valami többről van szó, mint egyszerű, magában jól megmagyarázható eseményről. Mit mondott korábban Gedeon? Az egyik legkisebb nemzetség, legkisebb fia. Szoktunk mi ilyesmire hallgatni? Ki tud mozgósítani a háborúra? Ma már senki. ma már parancsolni kell azt is, ha a saját hazáját meg kell védenie valakinek. És nem is akárkinek kell parancsolni. Legalább egy miniszter kell hozzá, hogy annak súlya legyen. Hát Gedeon egy kis család legkisebb tagja volt. Megfúvatta a kürtöket Izraelben, és az emberek megkérdezték, hogy miért fújjuk a kürtöket. Azt mondták, Gedeon csatába szólít bennünket. És az emberek eljöttek, hogy harcoljanak Gedeon oldalán. Az egész egy megmagyarázhatatlan esemény sor, pontosabban emberileg megmagyarázhatatlan, de mindjárt értjük, ha nem felejtjük el azt, hogy az Úr lelke szállt Gedeonra. Ami ott történt, az több volt annál, hogy egy ember elkezdett hőst játszani. Itt nem arról volt szó, hogy volt egy Gedeon, aki ki akart ugrani, és karriert akart magának csinálni, és úgy gondolta, megpróbálom ezen a vonalon. Hanem itt arról van szó, hogy Isten lelke munkálkodott Gedeonon keresztül. Mert Istennek kettős célja van. Igen ám, de Istennek munkálkodnia kell Gedeon életében is. Mert noha ilyen nagyon szép minden, ami idáig zajlik, azért mégis becsúszik egy kis hiba, egy kis porszem ebbe a gépezetbe. Mert azt olvassuk, hogy noha minden olyan szépen fölépül egymásra, Gedeon mégis elkezd bizonytalankodni, de hadd mondjam azt a szót, amit én jobban szeretek, mert jobban is kifejezi azt, ami itt történik, és közelebb is áll hozzánk, Gedeon elkezd hitetlenkedni. Elkezd hitetlenkedni. Felruházta az Úr a lelkével, miután megszólította őt és bizonyságát adta neki, hogy én vagyok az Úr, nem valami olyan jelenségnek vagy itt a tanúja, hogy az én nevemben valaki megkörnyékez téged, Gedeon. Erről szólt az az esemény ott a levessel, a hússal, meg a kenyerekkel. Most felruházta a lelkével, elkezdtek jönni Izrael fiai, és Gedeon mégis elkezd hitetlenkedni. Olyan szépen áll föl ez a sor. Minden arról beszél, hogy amit az Úr megmondott Ofrában, az igaz. És Gedeon mégis elkezd hitetlenkedni. És ebben az ő hitetlenségében nem úgy hívja segítségül Istent, ahogyan Isten segítségül kellene hívnia. Voltak mások is, akik hitetlenkedtek Istennel szemben, testvérek. Az Új Szövetségben olvasunk ilyenekről. De hogyan kiáltottak? Légy segítségül az én hitetlenségemen. Ezt az utat választották. Gedeon egy más utat választ. Ez az út pedig arról szól, hogy Isten adjon neki valami látható jelet. Valami mérhető dolgot, Istenem, hogy hát biztos úgy van. Biztos úgy van, ahogy te mondod? Meg kell kérdeznünk azt, testvérek, hogy vajon Gedeonnak ez a cselekedete és ez a kérése érte valamit, ahhoz képest, ami már ott kialakuló félben volt. És nagyon egyértelmű választ kell erre adnunk, mert azt kell, hogy mondjuk, hogy nem ért semmit az, amit Gedeon az Istentől kért. Nem ért semmit. Sehova nem vezetett. Miből látjuk? Abból látjuk, hogy Gedeon ettől nem lett biztosabb. Hát azt kéri először Istentől, hogy kirakok én itt egy gyapjú fürtöt, és ha te meg akarod szabadítani az én kezem által Istent, Izraelt, akkor azt kérem, hogy reggelre a gyapjú fürt legyen harmatos, körülötte meg legyen minden száraz. Isten megtehetné, hogy azt mondja Gedeonnak, te Gedeon, én már beszéltem veled. Én már megmondtam, hogy mi fog történni. Hidd el. De Isten Gedeont is formálni akarja. És ha úgy tetszik, hadd mondjam, belemegy ebbe a játékba. Jó, legyen úgy Gedeon, ahogy te akarod. Reggel Gedeon föl kell, talán nyugtalanul aludt az éjszaka folyamán, hogy mi lesz itt? Mi lesz reggel? Szalad oda, a gyapjú fürtöz fölkapja, és kifacsar belőle egy csésze vizet. És mire gondolnánk, testvérek? Arra gondolnánk, hogy Gedeon megnyugszik, kimegy a nép elé, és elkezd velük arról beszélgetni, hogy hogyan is kellene a midianitákkal ezt a csatát lebonyolítani. De mi történik? Hát annak ellenére, hogy az, amit Gedeon kért, megtörtént, Gedeon elkezdi cifrázni a dolgokat. Hát, ha valóban tényleg úgy van, Istenem, ha valóban azt akarod, hogy én biztos legyek, akkor azt kérem tőled, hogy most legyen fordítva. Legyen az egész fű, a mező csupa víz, a gyapjúfűt meg száraz. Jön egy újabb éjszaka. Gedeon talán forgolódik az ágyába. Följönnek a nap első sugarai, rohan kifelé, és mit lát? Csurik, vizes a lába, fölkapja a gyapjúfürtöt, és száraz. És mi történik? Semmi nem történik. A dolgok nem mennek vele előbbre. Nem mennek vele előbbre. Mert amikor majd kimegy, és odaáll a népe elé, akkor azt olvassuk a következő fejezetben, hogy Isten azt mondja Gedeonnak, figyelj, Gedeon, az a baj, hogy túl sok ember van itt. Túl sok ember van itt. Nem kell ennyi ember a midianiták ellen. Gedeon azt hitte, hogy az a tömeg, aki oda sorakozott mögéje, az kevés. Ezért is kérte talán a jeleket. Uram, itt vannak ezek a midianiták, egy tengernyi nép. Én még itt vagyok ezzel a kis maroknyi sereggel. Biztos, hogy jól értettem én? Nem vezetem őket a halálba? Adj nekem jelet! És ha Isten végigmegy ezen a játékon Gedeonnal, akkor Gedeonnak meg kell azt értenie, hogy Gedeon, ha Isten szól, és az Isten beszél, akkor az mindennél többet ér. Az mindennél többet ér. Többet ér minden látható jelnél, amiben te bele akartál kapaszkodni. Tudod miért? Mert te most talán biztos lennél a küzdelembe, de az Isten azt mondja, hogy sokan vannak itt, mert a társaság jó része félelemből van itt, és azoknak haza is kell mennie. És aztán majd a társaságnak egy másik felét is haza kell küldened, és az ott lévő kicsiny seregnek a 90%-a a végén hazamegy. És az Isten azt mondja, az a 300, az nekem elég. Gedeon, nem a gyapjúfürt a lényeg. Nem az a lényeg, hogy te mibe vagy biztos, meg mibe vagy bizonytalan, milyen látható jelekbe kapaszkodsz. A lényeg az, hogy én mondok dolgokat, és az én szavamnak ereje van. És hogyha te az én szavamra fölépíted az életedet, és engedsz az én szavamnak, akkor én meg fogom neked bizonyítani, láthatók ide vagy láthatók oda, hogy nem csak benned, hanem általad is véghez viszem a tervemet. Kedves testvérek, olyan megható Istennek az a szeretete, ahogy ezt az embert körülveszi, és olyan megható az, ahogy Isten iskolázza Gedeont, ahogy fölkészíti őt arra, amiben majd ott kell lennie, és amit véghez kell vinnie a népe körében. Gedeon is formálódik belülről kőkeményen, azért, hogy az Isten általa elvégzett munkája is célhoz érkezhessen. Drága testvérek, hadd mondjam el nektek azt, hogy Isten ma is az, aki kihív bennünket a pogányságból. Aki szeretne bennünket elhívni, és azért szólítgat itt meg mindannyiunkat alkalomról alkalomra, hogy kiragadjon bennünket abból az életmódból, abból az életszemléletből, amely nem számol vele. Mert pogánynak lenni nem azt jelenti, hogy valaki nem jár templomba. Gedeon nem úgy volt pogány a maga értelmében, hogy ők ne számoltak volna Istennel, hiszen amikor az úrangyala megjelenik neki, akkor tudja, hogy kivel áll szembe. Elmondja neki, hogy annyi szép történetet mondanak a régiek, azokról az időkről, amikor veled éltek, Uram, de most más a helyzet. Most baálok vannak, most szentfák vannak. A legtöbb ember életében a pogányság ezt jelenti, főleg egy ilyen országban, mint Magyarország, hogy az Istennel nem számolunk igazán. Persze, helye van az életünkbe, de sok családnál lóg a kereszt a falon, vagy a nyakunkban lóg a kereszt sokaknak, és lehetne még sorolni, hogy hány és hány családban őrzik a családi Bibliát, nagybecsben tartják, ki se nyitják, nehogy megsérüljön. Ott van az életünkben valahol az Isten, van neki egy kis hely, de alapvetően nem számolunk vele. Isten ebből akar téged és engem kihívni. És azt mondja, fontos vagy nekem, annyira fontos a te életed, hogy általad és rajtad keresztül utol akarok érni másokat. Elhiszed-e? Elhiszed-e, hogy Istennek fontos vagy? Hadd bátorítsalak újra mindannyiótokat arra, hogy Isten szeretetét ne vessétek el. És tartsuk azt egy nagy kiváltságnak, hogy Isten szavát hallhatjuk. Hogy az Isten szavával szembesülhetünk. Aztán azt is megkérdezi ez az ige tőlünk, ez a történet, hogy mit ér nekünk az Isten igéje. És erre jó lenne, ha kiki közülünk a maga csendjében választ tudna adni. Mit ér nekünk az Isten igéje? Ér-e valamit nekünk az Isten igéje? Hiszem, vallom és hirdetem, hogy amit Isten ma kimond, annak ugyanolyan ereje van, mint a bírák korában. Mert az az Isten, aki akkor beszélt, az az Isten ma is ugyanaz az Isten. Ő ma sem hazudik. És ha valakinek azt mondja, megbocsájtottak a te vétkeid, akkor az meg van bocsájtva. Ha valakinek azt mondja, örök életed van, annak örök élete van. És ha ma Isten azt mondja, hogy meg akarlak tisztítani ebből vagy abból, akkor te ne mondd, hogy ez lehetetlen. Ne mondd, hogy ez lehetetlen, mert az Isten szava, az Isten személye megáll, erős, ma is. Ma is. Jaj, de sokszor mondjuk mi hívők, hát én már csak ilyen vagyok. Fogadjon el engem a világ úgy, ahogy vagyok. Nem ez a kérdés, hogy a világ elfogad-e, Isten elfogad-e. És ha Isten azt mondja, nem vagy nekem jó úgy, és én meg szeretnélek téged változtatni, akkor ne mondd, hogy ez nem történhet meg. Mert az Isten igéje, az Isten beszéde, ma is erős ige, erős beszéd. Az Istennek ereje ma is megnyilvánul. Mit ér neked az ige? Hányszor szólított úgy meg Isten, hogy küldött valahova egyértelműen, úgy, ahogy Gedeont? Érte ez neked valamit? Elmentél-e? Megtetted-e? Hadd biztassalak benneteket arra, és ez magamnak is szól természetesen, hogy ne legyünk hitetlenek Istennel szemben. Ne legyünk hitetlenek. Gedeon példája a hívő közösségek életében egy időben követendő példaként volt tanítva. Azt mondták nagyon sokszor, amikor valaki döntések előtt állt, tedd ki a gyapjút, kérjél Istentől jeleket, testvég, nem old meg semmit, és nem vezet sehova. Az életünkben ezek a gyakorlatok nem vezetnek sehova. Hallottam egyszer egy amerikai közösségről, akik templomot szerettek volna építeni, és kellett volna hozzá 100 000 dollár. És oda imádkozták Isten elé azt, hogy ha egy hónapon belül lesz 100 000 dollárunk, akkor ez legyen a jele annak, hogy nekünk a templomunkat meg kell építeni. Eltelt egy hónap, és volt 90 000 dollárjuk. Na, akkor ez vezetett valahova? Nem vezet sehova. Ki az a bolond, aki azt mondaná, hogy 90 000 dollár nem 100 000, akkor nem építünk templomot. El is zavarnák. Azt mondták neki, hogy meg vagy húzatva. Hát a 90%-a összejött. Akkor érez valamit, vagy nem ér valamit? Semmit nem ér az életünkbe. A legtöbb ilyen ácsingózás különböző jelek után nem szól másról, csak arról, hogy az ember pót cselekszik, hitetlenkedik Isten igéjével szemben, húzza az időt, és a végén sehova nem jut el vele. Testvérek, azt mondja a Prédikátor könyve a 11. fejezetben, aki a szelet nézi, nem vet az, és aki a sűrű fellegekre néz, nem arat. Aki a maga hitét és az Istennel való kapcsolatát valami látható jelekre építi föl, vagy attól teszi függővé, az nem is vet, és a végén nem is arat. Akinek elég az Isten igéje, az megtapasztalja azt, hogy van vetés, és van aratás is. Azt mondja Pál apostol az első korintusi levél második fejezetében, hogy hirdettük nektek az ígét a lélek erejével, azért, hogy a ti hitetek ne emberi bölcsességen nyugodjék, hanem az Isten erején. Hogy a ti hitetek ott nyugodjék. Hol nyugszik a te hited? És mire akarod fölépíteni az életedet, a hitedet, a cselekedeteidet? Elége neked az ige, vagy valami több kell, többre vágysz, és újból a csalódott emberek táborát gyarapítod. Ma Isten arra bátorít téged és engem, hogy vegyük az ő igéjét komolyan, és értsük meg azt, hogyha Isten valamit mond, ha valamivel beleavatkozik az életedbe, ha rajtad keresztül el akar jutni másokhoz, akkor ő azt azért teszi, azért mondja, mert efelől döntött. Ez nem függő játszma onnantól kezdve. Itt nem kell kétségeskedni. Afelől kétségeskedjünk, amit mi találunk ki. Afelől lehetnek kétségeink, amit mi szervezünk az életünkbe. Az el is szokott romolni. De ha valamit Isten indít, ha az ő lelke az, aki jön, megszólít, megragad, ha ő azt mondja, menj, ha ő azt mondja, én küldelek és veled leszek, akkor ne hitetlenkedjél, és ne hitetlenkedjünk, hanem járjunk azon az úton, amelyet ő mutat nekünk, és amelyet világossá tesz előttünk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjére válaszolva a 275. számú dicséretünk első versét énekeljük. A 275. számú dicséretünk első verse így kezdődik, az Úristen az én reménységem.
Az Úristen az én reménységem, erősségem, mindenféle hínségben. Csak tőle várom igaz boldogságom, meg is találom.
Gyertek, csendesedjünk el, imádkozzunk. Úgy vallottuk meg hitünket az ige hirdetés előtt, megáll az Istennek igéje, és senki sem állhat ellene. Adjad, Urunk, hogy mindezt elhiggyük és komolyan vegyük, hogy a te igéd, amelyet szólsz, amelyel hozzánk jössz, ma is megáll, megkérdőjelezhetetlen és igaz, amelyre, hogyha ráhagyatkozunk és rátámaszkodunk, akkor soha nem leszünk csalódott emberek. Ajándékozz meg bennünket azzal az ismerettel, hogy megismerjünk téged, aki igaz Isten vagy, hűséges Isten vagy, szerető Isten vagy, aki a világ legjobb pedagógusa vagy. És adjad, hogy a mi szívünkben kialakuljon a bizalom is, a te személyeddel kapcsolatosan. Bocsáss meg, Urunk, hogy annyira bizalmatlanok vagyunk veled szemben, hogy olyan sokszor kétségeskedünk a te felénk való indulatodban, kétségeskedünk útmutatásaidban, kétségeskedünk egyértelmű parancsaidban. Könyörülj meg rajtunk, hadd szülessen a szívünkben igaz bizalom, élő hit. Köszönjük, hogy most is formálod életünket, és hisszük azt is, hogy nem csak bennünket akarsz formálni, hanem általunk azokat a köröket is, amelyekben mi élünk és mozgunk. Hadd hagyjuk ki magunkat te neked, és hadd szolgáltassuk ki magunkat te neked, hogy te megcselekedhesd velünk azt, ami jó. Így kérünk, hogy áld meg bennünket az elkövetkezendő héten, formáld a mi életünket, pályánkat, utunkat, És hadd kérjünk arra, adj nyitott szemet akkor, amikor eszközeitként kell szólnunk, szolgálnunk, továbbadnunk valamit, amit nekünk adtál. Ruház föl bennünket lelkeddel, és adjál igaz bátorságot mindannyiunknak. Kérünk, hogy így légy nekünk segítségül, hogy ne a láthatókra nézzünk, hanem tere áld a láthatatlanra, mert a láthatók ideig valók és bizonytalanok, de te örökké való vagy. Ezért hadd dicsőítsünk és magasztaljunk téged. Amen. Mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Hadd hirdessem szeretettel a testvéreknek gyülekezeti alkalmainkat. Ma délután 3 órakor az ifjú és kisgyermekes házaspárokat hívjuk bibliaórára, közös együttlétre. Akik a gyermek megőrzést nem tudják otthon megoldani, azok hozzák el a gyermekeiket is, és lesznek, akik itt vigyáznak rájuk. Azt kérem mindazoktól, akik jönnek, hogy hozzanak magukkal egy élményt, talán még a vasárnapi asztal mellett megbeszélhetjük, amivel a nyáron gazdagodott az életük, az Istenhez való kapcsolatuk erősödését szolgálta esetleg, és így készüljünk erre az együttlétre. Hirdetem azt is, hogy ma délután 5 órától a 20-on túliak Biblia óráját is tartjuk. Kedden este 6 órai kezdettel Biblia órát tartunk ima közösséggel, pénteken este 6 órakor ifjúsági Biblia órát. Jövő vasárnap, hónap utolsó vasárnapja lesz, ezért gyülekezeti rendünknek megfelelően úrvacsorai közösségre hívjuk a testvéreket, így készüljünk erre az Isten tiszteletre. Hirdetem, hogy jövő vasárnap az énekkar is újra összejön, énekkari próbára, tehát akik az énekkarban énekeltek, szeretnének énekelni, azok készüljenek úgy, hogy az Isten tisztelet után jövő vasárnap lesz egy próba. Továbbra is hirdetjük az iskolai hitoktatásra való jelentkezés lehetőségét és szükségességét is, úgy iskolai, mint gyülekezeti szinten jelentkezni a hitoktatóknál, illetve a lelkészi hivatalban lehet. A felnőtt konfirmációs tanfolyamra jelentkezett testvérek felé hirdetem, hogy jövő vasárnap az istentisztelet után tartunk egy megbeszélést, egyeztetést arról, hogy mely időpontban legyen ez a tanfolyam. Tehát a jövő vasárnap istentisztelet után szálljunk oda erre egy kis időt. Konfirmandusoknak, akik kis konfirmandusok, hadd szabadjon így mondanom, hirdetem, hogy az ő oktatásuknak a kezdete október 3-a péntek, 3 órára várom az első éveseket, 16:30 a másodéves konfirmandusokat. Köszönünk mindenféle segítséget, amely a testvérek gyülekezeti életünket, Isten ügyét támogatták, akár imádságban, akár anyagilag, vagy kezük munkájával, adományainkkal. Az Úr áldása legyen minden jókedvű adakozón. A hirdetéseket Békefi György gondnok testvérem hirdetése zárja, aki szeretne nekünk néhány dolgot elmondani egy októberi programmal kapcsolatosan. Mindjárt kivetkőzök itt magamból. Mutatom én ezt. Gyere ide mellém, akkor így.
Áldás békesség, kedves testvérek! Németországi testvérgyülekezetünkkel kapcsolatban szeretnék pár szót mondani. Mindenki tudja, azt hiszem, hogy milyen sokat jelent ez a kapcsolata számunkra, milyen forró és igazi testvéri közösség ez, ami összeköt minket, nagy távolság ellenére, és ezt időnként találkozásokkal is gyakoroljuk. Egy ilyen lehetőség lesz jövő vasárnap. Jövő vasárnap este 6-ra várunk mindenkit szeretettel ide. Ők még nem lesznek itt, de egy kicsit ide varázsoljuk őket már. Egy vetített képes beszámoló lenne mindazoknak, akik szívesen eljönnek arra, hogy mi mindent éltünk át, amikor náluk jártunk legutóbb. Tehát jövő vasárnap este 6-ra várunk mindenkit szeretettel. Azt is, aki élményeket szeretne feleleveníteni, azt is, aki megtudni szeretne erről az egészről többet. Egy tálca süteményt szabad hozni, azt akkor együtt egy teával elfogyasztjuk, legyünk együtt jövő vasárnap este 6-tól. Október 18-án, jövő hónap október 18-án szombaton viszont valóságosan találkozhatunk már velük, mert 26 fő érkezik hozzánk, repülővel érkeznek Bécsig. Azt vették a fejükbe, hogy most, ha ilyen nagy utat tesznek meg, most először ne csak Budapesten és környékén legyenek, hanem picit többet lássanak a világból. Egy napot Bécsben szeretnének tölteni, és ez a naphoz csatlakozunk mi is. Következő módon, október 18-án, szombaton, 6 órakor fog innen indulni egy autóbusz, amelyiken 20 magyar testvér is helyet foglalhat, ezt megosztjuk majd Csillaghegy Békásmegyer között, hisz közös testvérgyülekezetünkről van szó. Elmegyünk elébük, együtt töltünk egy bécsi szép napot egy kirándulással, és aztán estére hazahozzuk őket ide. Tessenek ezen gondolkodni, hogy ki jönne szívesen. Lesz benne kis könnyű városi séta, lesz benne idegenvezetés, és lesz benne Schönbrunni kastély megtekintése, ami nem kötelező, de részt lehet venni. Költségek. 6000 forint részvételi díjat kérünk azoktól, akik a buszra föl szeretnének szállni, és a Schönbrunni belépő pedig 12 euró. Ezen is lehet gondolkodni, jelentkezőket az iratterjesztésbe várjuk. Tehát október 18-a este megérkeznek ide a vendégeink, ehhez kapcsolódik a következő kérés, forgassuk a szívünkbe, és már lehet jelentkezni, ki az, aki szívesen ajánlja, hogy szállásadó lesz, ki az, aki szívesen vállalja, hogy anyagilag hozzájárul, ki az, aki szívesen szabadít fel szabadidőt a közös programokon, hogy velük legyen, ezen szabad gondolkodnunk. Rövid időt leszünk együtt, 3 nap jut aztán az itt tartózkodásra csupán, vasárnap, hétfő, kedd. Október 19-én a vasárnapot együtt szeretnénk tölteni egy gyülekezeti ünnep keretében, hétfőn, kedden pedig a várost mutatjuk meg nekik. Szerdán reggel, nem is reggel, hajnalba, 6 órakor útra bocsátjuk őket megint, 22-én hajnali 6-kor egy busszal visszaindulnak Bécsbe, és onnan repülnek haza. 4 éjszakáról van szó tehát, 4 éjszakára várunk szállásajánlókat. Mindennel kérem szépen az iratterjesztésben tessenek jelentkezni, és ott elérhető lesz a telefonszámom is, ha valaki kérdéssel fordulna hozzám, azt külön köszönöm. Készüljünk erre, az idő viszonylag rövid, de mindent meg fogunk tudni oldani, és legyünk együtt ebben szeretettel. Áldott vasárnapot kívánok minden testvéremnek!
Köszönjük szépen, az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, ha már énekelt 275. számú dicséretünket keressük ki újra, és zárjuk Isten tiszteletünket a 275. számú dicséretünk 3. és 4. versének éneklésével. A 3. vers így kezdődik, semmi engem tőle el nem választ.
Jól tudván azt, hogy sok jóval el. engem erőtlenséget.